közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a pusztamaróti riportot. A beszélgetőtársam továbbra is Major Balázs ásatásvezető régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetője. Kicsit feljebb jövünk a domboldalon, ez a falmaradványhoz. És innen lenézve a völgy irányába, valóban nagyon szélesen nyúlnak el ezek a kutatóárkok is. Gondolom, hogy tartozott ehhez a palotához egy kert is, és valószínűleg az is le volt kerítve.
Igen, egyelőre nagyon úgy tűnik. Elképzelhető, hogy már járókőlapokat is találtunk, de hát ez majd a további ásatások világosan be fogják bizonyítani. Úgy tűnik, hogy az udvaron húztunk keresztül egy nagy szelvényt, viszont a palota területén is van egy másik szelvényünk. Itt a hatalmas mennyiségű kőolmadék miatt igen nehezen haladunk. Nagyon reméljük, hogy ásatás végét is megfogjuk a középkori padlószintet, és akkor már jobban tudunk viszonyítani.
A tetőcserép maradványokon kívül milyen leleteket találtak még?
Nagyon sok szög, ami szintén a tetőzethez tartozik, kályhacsempe, töredékek, kályhaszemek, mázatlanok, nagyon-nagyon sok kerámia kerül elő, illetve Bertó Gábor kollégánk, aki itt a Mohács csatának a történéseit kutatja, ugye a Mohács csatatérrel párhuzamos itteni katonai összecsapások nyomait, az ő általa küldött fémkeresősök találtak nagyon sok eszközt, ami egyértelműen erre a késő közép akkor időszakra köthető.
Van olyan eszköz is, vagy olyan lelet is, ami esetleg ez az 1526-os összecsapáshoz köthető?
Úgy tűnik, hogy gyanúsan sok a puskagolyó, illetve a dárda maradvány itt, ami akár az első két napban előjött, meg fegyvermaradványok ahhoz képest, hogy egy falu területén kerülnek elő. Nem az érseki kastély területén, hanem tőle egy 100 méterrel arrébb álló falu környékén. Hát itt a nagy erdőbe, mert azóta ugye ezt betelepítették erdővel ezt a területet, tehát nagyon nehéz itt kutatni, de a detektoros kollégák igen szép eredményeket értek el.
Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, elsétáltunk az egykori kastélytól, légvonalban talán 100-150 méternyire álló középkori templomnak a maradványaihoz is, és hát nagyjából fél kilométeres volt ez a séta, mert akkor át kellett kerülni, olyan sűrű az erdő.
Igen, beletelepítve ez a zóna. Magának a templomok területén viszont még régi, nagyon idős fák állnak, az ők csúcsuk alapján lehet belőni, hogy hol van ez itt az újonnan telepített, már szintén egy ilyen 6-7 méter magas erdőben, egy nagyon romantikus mélyedésben, aminek a szélei jelölik a templomnak a falát, gyönyörűen keletelve van, és fönn álló falmaradványok egészen biztos, hogy vannak itt a töltésekben, de pontosan hol lehetett a templomnak a járószintje, illetve milyen magasan állnak a falai, azt ásatás nélkül nem lehet megmondani. Reményeink szerint a jövőbe itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzeti Múzeum, Janus Pannonius Múzeum együttműködése megindított kutatómunkánk az jövőre is itt nagyon sok hallgatónak adhat majd kiteljesedési lehetőséget. Igazándiból ez most csak egy teszt, egy nagyon rövid tesztkör volt itt, és a jövőben szeretnénk egy komoly, nagy volumenű kutatási programot elindítani itt hármasban.
Mert hogy ugye ezen a területen sem az érseki kastélynál, sem pedig ennél a középkori templomnál nem folyt még semmilyen feltárás, legalábbis tudományos feltárás nem, mert ahogy szétnézek itt a környéken, hát mindenféle rablógödröket azért szép számmal látok.
Igen, ezért is fontos itt a kutatást megindítani. Korábban tudományos kutatások voltak, illetve Zónai László, később aztán nagyon sokszor Horváth István tanár úr, Eszterházi Múzeum volt igazgatója, aki most is volt kint az ásatáson. Ő járt itt, ő hozott ki engem is először ide, annak idején 11 néhány éve, és aztán hát sajnos rajtunk kívül, ahogy itt elhangzott, iszonyatos mennyiségű fémkeresős, illegális fémkeresős kutatás zajlik a területen, ami azért nagyon szomorú, mert a régészeti réteket datáló leletek tűnnek el, és ezek soha nem kerülnek a közkincsé, már pedig egy igen fontos lelőhelyről van szó, úgyhogy fontos, hogy itt folyjon régészeti kutatás is, és ami információt mi ki lehet nyerni ehhez a nagyon fontos eseményhez. Tehát a Mohácsi csata mellett ez volt az egyedül olyan helyszín Magyarországon, ahol nyílt színi nagy ellenállásba ütköztek a törökök, úgy tűnik, úgyhogy hát már az ő emlékük miatt is fontos, hogy ezt a kutatást itt Bertó Gábor kollégával elkezdhettük, és akkor itt a csatateret kutatja, mi pedig az egykori érseki palota területét, ahova hát komoly erő kell, úgyhogy a pázmányos hallgatókkal van tehát itt a hegyoldal.
ennek az 1526-os összecsapásnak. Előkerültek egyébként valamilyen nyomai. Ugye állítólag itt a források szerint egy hatalmas mészárlás volt, több tízezer embert öltek meg a törökök, ami eléggé valószínűtlennek tűnik azért ebben a korszakban, hogy ennyi parasztot sikerült volna behajtani ide a völgybe, de hát nyilván, hogyha megölik őket, akkor előbb-utóbb valakinek el kell őket temetni. Tehát ennyi holttest nagy valószínűséggel 500 év alatt sem pusztul el, úgyhogy semmilyen nyoma nem marad.
Van is nyoma. A Kastély területén tavaly a helyi természetvédelmi őrök az Esztergomi Múzeummal együtt, ugye, mert hogy kerültek el ott a felszínen is emberi csontok, de egy ilyen felszíni takarítás közben, ha jól emlékszem, 6 koponya maradványt találtak, illetve nagyon sok embercsontot. Embercsontot mi is találtunk, tehát medence, lábszárcsontokat, stb. És az általuk talált csontokon egyértelműen látszanak a kardvágásoknak a nyomai, tehát valószínűleg nem második világháborús áldozatok voltak. Ugye itt a második világháborúban is komoly harcok folytak. Tömegsírt nem találtunk, az, hogy a környéken vannak olyan zónák, amit most is emberülőnek hívnak a helyiek. Azért arra utal, hogy valószínűleg vannak itt halottak maradványai, felszíni maradványok. Könnyen elképzelhető, hogy itt a, hát ha nem is 20 000 ember, de több ezer ember elképzelhető, hogy bemenekült ide, tehát korabeli falvak, túlélők, stb. Egy hatalmas, gyönyörű völgy, könnyen védhető, egy szekérvárat konkrétan említ a Brodalics-féle krónika is, illetve később ugye, ami talán a kedves hallgatóknak ismerős lehet, főleg az idősebb generációknak, ugye István Fide teszi Dobozi Mihály és felesége tragédiáját, ugye, akik török elől menekültek, mint azok betörnek a völgybe, és mint a törökük utolérik őket, akkor Dobozi leszúrja a feleségét, hogy ne kerüljön török kézre, ő pedig szembefordul a törökkel, és úgy hal meg.
Ugye a török forrásokból tudjuk azt, hogy amikor a törökök elfoglalták Budát, utána rengeteg foglyot vittek magukkal, a Dunánhajókkal, még az is könnyen lehet, hogy itt szedték össze ezeknek a foglyoknak a többségét, és akkor nem is kellett, hogy olyan hatalmas nagy mészárlás legyen, hiszen élve azért értékesebb egy ember, mint hogyha levágják a fejét.
Azért az kevéssé valószínű, hogy most, hogy innen a völgyből parasztokat visznek, hogy Dunán leszállítsák hajón, a jobbágyokat, embereket össze lehetett fogdosni nagy mennyiségbe, közelebb is, tehát a mai Budapest környéki falba magán Budán is rengeteg ugye polgár volt, nem menekültek el, onnan is lehetett bőven foglyokat vinni, ráadásul hozzáértő kereskedőket, kovácsokat, stb., akiknek nagyobb hasznát veszik, mint egyszerű földműveseknek innen a Maróti völgyből.
Mikor derül ki az, hogy tudják-e folytatni, illetve ki tudják-e terjeszteni ezt a kutatóprogramot?
Ez volt most a tesztprogram, tehát ez volt a kezdés, és akkor innentől kezdve itt a partnerekkel összeülve meglátjuk, hogy a következő évben lesz-e annyi forrás, hogy mondjuk a szállás, étkezés megjön a hallgatóknak, és hát nyilvánvalóan nagy műszeres felméréseket is kéne itt csinálni, tehát lidaros felmérést, főleg a palota területén, mert itt bent az erdőben kicsit nehezebb, és nincs is annyi felszín jelenség, tehát vannak megbeszélések arról, hogy hogyan folytatni, és hát az idei eredmények fényébe szeretnénk tovább folytatni jövőre is magát az effektív feltárás. Szerintem ebből a helyszínből nagyon sok szakdolgozat jön ki hallgatóknak a régészakon, és egy olyan program, amit érdemes folytatni, nem csak itt Marót területén, hanem a környező vidékeken is rengeteg olyan lelőhely van. Ugye Bajnán már több ásatást is folytatott az intézetünk, és akár simán felszíni terepbejárásokkal is rengeteg mindent lehet hozni. A bajnai feltárásoknál ott például egyértelműen kiderült, hogy olyan elképesztően gazdag volt ez a később középkori anyagi kultúra, meg ez a világ, ami egy szempillantásra gyakorlatilag elpusztult. 1526-ban, aztán 41-43, tehát Buda, Esztergom eleste után úgy tűnik, hogy a falvak többsége elnéptelenedik, egyébként konkrétan Bajna nem, de a felszabadító háborúk végére itt a mai Komárom Esztergom egyet területéről gyakorlatilag csak Bajnán jelentenek civil lakosságot, ez 4 család volt, tehát ez jelentette a török hódítás, meg a török háborúk, a végeredményeképpen gyakorlatilag az egész megye teljesen halott volt, belétve Esztergom városát is.
A Pusztamarót melletti kutatáson Major Balázs ásatásvezető régésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában az archeozoológiával, azaz a régészeti állattannal folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.